Nem fogta vissza az oroszok ráháború az ipari termelést, de nem is engedett jelentős növekedést. A Központi Statisztikai Hivatal azt közölte, hogy júniusban 1,5%-kal nőtt a kibocsátás az egy évvel korábbihoz képest, úgynevezett munkarab hatástól megtisztítva pedig 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés. Közben Németországban meglepetést okozott az ipari kibocsátás növekedése, az inflációs és recessziós bizonytalanságok közepette. Az Unika biztosító vagyonkezelési igazgatójával, Daróczi Andorral Némedi Kincső beszélgetett.
Nőtt az ipari termelés Magyarországon júniusban a korábbi évhez képest, munkanaphatástól megtisztítva is, és a szezonálisan és munkanappal kiigazítva is. Mi az oka ennek a növekedésnek?
Szerencsére Oroszország ukrajnai invázió utáni hónapokban látott visszaesés után az elmúlt két hónapban már felpattanás volt látható a magyar ipari termelésben, mind májusban, mind júniusban javult az azt megelőző hónapokban látott romláshoz képest a kibocsátás. Összességében azonban azt lehet mondani, hogy az első három hónapban látott kibocsátás mértékéhez képest a második negyedében már jelentős mértékben nem növekedett a hazai ipari termelés, ezért érdemben a nem olyan sokkal néhány nap múlva megjelenő második negyedéve GDP becslésben is vélhetően jelentősen nem fogja megmozgatni a számot se fölfelé, se lefelé.
Ahogy említetted is, azért mindenki attól félt, hogy az orosz-ukrán háború megfékezi az ipari termelést, de akkor miért nem ez történt, vagy mi volt ennek az ellensúlyozója?
Egyelőre a részletekből még nem derül ki, hogy mi a stabilitásnak az oka, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a különös az elmúlt két hónapban nagyon jelentősen megugró energiaárak nem vetítenek előre túlságosan rózsás képet a következő hónapokat illetően. Ezt egyébként az általános európai trend is többé-kevésbé visszaigazolja, és nem szabad azt is elfelejteni, a magyar ipari termelés szerkezete jelentős kitettséggel rendelkezik a német gazdaság egyes alszektorai felé, ezért félhetően az ottani folyamatok jelentős hatással lesznek a következő hónapok trendjére is.
A hagyományosan erős ágazatok azok továbbra is erősek maradtak?
Alapvetően igen, és bár meglepő módon a járműgyártás alszektorban is alapvetően a stabilitás jelei látszottak ebben a negyedévben, de a következő negyedév, mint utaltam rá, a német gazdasági folyamatok miatt különösen nehéz lehet a hazai járműgyártási szektornak.
És akkor itt térjünk is rá arra, hogy Németországban milyen most az ipari termelés, ott milyen eredmények születtek?
A júniusi adat a májusi számhoz képest 0,4%-os bővítést hozott, ami az elemzői várakozásokhoz képest jobb lett. Az elemzői várakozások egyébként májusi adathoz képest visszaeső kibocsátással kalkuláltak, tehát kétszeres volt a pozitív meglepetés. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Németország esetében is az egyéb makrogazdasági adatok jelentős gazdasági lassulás rémképét vetítik előre a következő hónapokra, ezért a stabilitás, amit a német iparban jelenleg láthatunk, az többé-kevésbé átmenetileg tekinthető talán. Egyébként a kibocsátáson belül maga a termelés rész az havi alapon 0,7%-kal bővült, az energiatermelés a stagnált, és az építőipar volt, ahol a kibocsátás mértéke 0,8%-kal csökkent májushoz képest, tehát összességében a kicsi növekedés mögött is meglehetősen vegyes kép pontakozik ki. A rövid távú gazdasági konjunktúrát jelző németországi indikátorok azok a következő 2-3 hónapra azonban már jelentősebb aktivitás csökkenést vetítenek előre, és különösen augusztus-szeptemberben hagyományosan általában az autógyártók egy részénél több hetes gyártási szünetek szoktak lenni, úgyhogy ez mindenképpen érinteni fogja a következő 1-2 hónap kibocsátási szintjét, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy Németországban különösen nagy mértékben aggódnak, a német ipar különösen kitett az Oroszországból érkező földgáz iránt, és egyelőre még nagyon nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az ősztéli hónapokat a nagyfogyasztók, az ipari szektor hogyan fogja átvészelni.
Van most jelenleg inflációs és recessziós félelem, akár Németországban, akár Magyarországon?
Egyelőre én azt mondanám, hogy inkább a bizonytalanság a leginkább domináns. Az infláció és a gazdasági növekedés lassulása, vagy a recesszió rémképe, ez két ellentétes hatás, ami egymás ellen dolgozik. Tehát amennyiben gazdasági lassulás várható a következő néhány hónapban, akkor elképzelhető, hogy a magas energiák ellenére is enyhülhet az inflációs nyomás. Ennek azonban nem kell feltétlenül örülni, sőt, ugyanis emögött félhetően a visszaeső lakossági és ipari kereslet állhat majd.
Daróczi Andort, az Odika biztosító vagyonkezelési igazgatóját hallották. Még a pénteki kereskedésben a spanyol tőzsdén kivételével gyengültek a főbb indexek, a spanyol IBEX egy enyhe 1%-os erősödéssel zárt 8168 ponton, viszont a londoni börz 1%-kal, a német DAX 6%-del, a francia CAC-án szintén 6%-kal gyengült, az olasz tőzsde pedig 3%-kal ment lefelé. A magyar tőzsde viszonylag jól teljesített a maga 3%-os emelkedésével. Kulcsfontosságú a bankok szerepe a teljes gazdaság karbon semlegessé válásában. A Magyar Nemzeti Bank legújabb zöld átállást célzó ajánlása szerint a pénzintézeteknek különösen figyelmet kell majd fordítaniuk hitelezési politikájuk fenntarthatóvá tételére. A jegybank felügyeleti szóvivője azt mondta, hogy az ajánlás célja az, hogy 2025-re minden magyarországi pénzintézet zöldé váljon. Binder Istvánt Molnár Gábor kérdezte.
Hogyan tudja egy bank szennyezni a környezetet? Mitől nem fenntartható adott esetben egy bank működése?
Gyakorlatilag óriási a bankszektornak ebben a felelőssége és szerepe, hiszen az átálláshoz a finanszírozási forrásokat a bankok tudják biztosítani. Tehát minden iparágnak persze megvan a felelőssége, de aki hitelez, aki az átállást finanszírozni tudja, annak talán még inkább fokozott a felelőssége. Ráadásul a bankszektor esetében ez nem valamiféle önkéntes dolog, nem valamiféle úri passzió, hanem a nemzetközi szabályozási környezet, az Európai Unió, az Európai Központi Bank, az Európai Bankhatóság és természetesen a Magyar Nemzeti Bank is egyre szigorúbb tőketartalékokat, tőkekövetelményeket ír elő abban az esetben, hogyha egy bank nem a zöld, fenntartható iparágakat, konkrét projekteket, termékeket pártolja, hanem a barna beruházásokat, a környezetszennyező fejlesztéseket. Magyar Nemzeti Bank a közelmúltban végzett egy fölmérést, és ebből az látszik, hogy bizony Magyarországon 4-5 olyan bank van legalább, amelyiknek a hitelportfólia esetében 15-25%-nyi még a hagyományos fosszilis környezetszennyező finanszírozásoknak az aránya.
Ezt irányozza ez az új ajánlás is, ugye? Leginkább, hogy ez változzon meg a közeljövőben.
Így van. Gyakorlatilag az ajánlásunk, amelyiknek az alapjai már 2021-ben megvoltak, az alapvető működési elemeknél szab meg elvárásokat az átállásra. A alapmodellekben és az alapvető működési dokumentumokban, tehát stratégiában, üzleti tervben, modellben már be kell építeni a zöld elvárásokat, az éghajlatváltozással, környezeti kockázatokkal kapcsolatos átállást. A vezető testületekben, tehát a döntéshozó legfelsőbb vezető irányító testületben, dedikált menedzsmentben, vezetők számára ki kell alakítani, hogy ezzel a témával rendszeresen foglalkozzanak, és meg kell határozni azokat a mutató számokat, azokat a módszertani elveket, amivel ezeket számszerűsíteni lehet, vissza lehet mérni, és ezáltal megfelelően lehet kezelni, ki lehet ezeket a kockázatokat küszöbölni, és át lehet állítani a finanszírozott szektorokat a zöld finanszírozásra.
Tehát egy nagyobb ellenőrizhetőség, visszaellenőrizhetőség is a cél ezzel a módosítással?
Pontosan így van, illetve tulajdonképpen itt bankokról beszélünk, tehát ezeket exakt számszaki módon kell kimutatni, és nem utolsó sorban jelenteni is kell a felügyeleti hatóságnak, illetve ami a bankoknak a saját belső működését illeti, nekik is zölden kell működni, és nagyon-nagyon fontos a zöld világban, hogy persze beszélünk erről, hogy zöldre átállunk, ez egy nagyon jó dolog, de ennek kézzelfogható bizonyítékokat is kell szolgáltatnia az adott piaci szereplőnek, tehát erről időről időre majd riportolni kell a zöld működés belső működésre való átállásról, arról, hogy ez hogyan történt meg, szintén számszerűen. A Magyar Nemzeti Bank természetesen nem csak előírásokat fogalmaz meg, de maga is ebben élen kíván járni, ezért a következő két évben az MNB 30%-kal, 2025-re pedig 80%-kal csökkenti a saját maga által végzett széndioxid kibocsátást.
Említette korábban, hogy azért vannak még jócskán olyan bankok, akiknek a portfóliójában barna mezős beruházások szerepelnek. Mekkora változást jelenthet ez az ajánlás a bankok életében, összességében nézve? Radikális ez az átalakulás, vagy azért a bankok már készültek erre korábban is?
Nagyon jó az együttműködés a hitelintézetekkel, és azt gondoljuk, hogy értik felméréseink, konzultációk alapján ennek az átállásnak a fontosságát. Ugyanakkor itt most már egy nagyon feszített és bizony nagy erőfeszítéseket igénylő kész menetrendről van szó. Az ajánlásunk szerint 3 lépésben, ugye ez itt az alapokról beszéltünk, ezeket már idén ősszel teljesíteniük kell a bankoknak. Többségük erre fölkészült, hiszen itt egy több mint egy-két éves előkészítő fázison vagyunk túl. 2023. júliusában, illetve 2025. januárjában pedig újabb konkrét elvárásokat, lépéseket kell teljesíteniük. Ennek következtében pedig 2025-re valóban a zöld működésre át tudnak állni a hitelintézetek. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy ebben a Magyar Nemzeti Bank és Magyarország bankszektora Közép-Európában nagyon-nagyon az élen áll, de a lemaradásunk azért mondjuk az angolszász világhoz, vagy Nyugat-Európa számos tagállamához képest bizony még jelentős. Óriási energiákkal dolgozunk, hogy ezt a lemaradást behozzuk, és a zöld átállás minél hamarabb itt is megvalósuljon.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.